Pászkod ünk testvérei! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk, Bibliolvasó rendünk szerinti mai Ószövetségi igeszakaszból, a Királyok második könyve 19. fejezetének 27-től a 37. versig terjedő szakaszából. Ezt a hosszabb szakaszt helyet foglalva hallgassa meg a gyülekezet, ám nyitott szívvel és engedni kész lélekkel, amint szólít és tanít minket a Királyok második könyve 19. részének 27. versétől. Így szól az Úr Asszíria királyához. Én tudom, ha leülsz, ha kimégy, vagy bejössz, és ahogyan tombolsz velem szemben. Mivel tombolsz velem szemben, és elbizakodott beszédet fülembe jutott, horgomat orrodba vetem, zablámat a szádba, és visszaviszlek azon az úton, amelyen idejöttél. Neked pedig, én népem, ezt a jelet adom. Ebben az évben azt teszitek, ami a tarlón nő, a második évben azt, ami annak a magvaiból hajt, a harmadik évben pedig vessetek és arassatok, ültessetek szőlőt és egyétek gyümölcsét. Akik megmenekülnek és megmaradnak Júda házából, azok újra gyökeret vernek len, és gyümölcsöt hoznak fenn. Mert Jeruzsálemből terjed szét a maradék, és a Sion hegyéről azok, akik megmenekülnek. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Azért ezt mondja az Úr Asszíria királyáról. Nem jut be a városba, és nyilat sem lő ki rá, nem fordít feléje pajzsot, ostromláncot sem épít ellene, ostromsáncot sem épít ellene. Azon az úton tér vissza, amelyen jött, de ebbe a városba nem jut be, így szól az Úr. Pajzsa leszek ennek a városnak, és megszabadítom önmagamért, meg az én szolgámért, Dávidért. Azon az éjszakán eljött az Úr angyala, és levágott az asszír táborban 185 ezer embert. Amikor reggel fölkeltek, mindenfelé holttestek hevertek. Ekkor Szanhérib, Asszíria királya fölkerekedett, visszavonult Ninivébe, és ott is maradt. Egyszer aztán, amikor éppen Istenének, Niszróknak a templomában imádkozott, a fiai, Adramelek és Szárecer levágták karddal, maguk pedig elmenekültek Ararát földjére. Utána a fia Észarhaddon lett a király. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igét, ami szívünkben. Jöjjetek testvéreim, álljunk fel és imádságban szólítsuk meg a mi mennyei atyánkat. Urunk és Istenünk, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk most is eléd, hálát adva és dicsőítve a te szent neved. Köszönjük, hogy összegyűjtöttél minket. Köszönjük, hogy itt veled és egymással tölthetjük ezt a megszentelt órát, amelyben legfőbb vágyunk és kívánságunk, hogy hallhassunk téged, hogy találkozzunk a te szent lelked által, szereteteddel, igazságoddal, vigasztalásoddal és tanításoddal. Magasztalunk téged, hiszen hűséges Urunk voltál és vagy nemzedékről nemzedékre. Dicsérünk téged, mert lehajoltál a mi nemzetünkhöz, kijelentetted magad, magad felé fordítottad a mi szívünket. Ezért lehetünk most is itt, hogy áldjunk, hogy magasztaljunk, és hogy rád figyeljünk. Urunk, szeretnénk kérni téged, hogy a te áldott szent lelkeddel munkálkodj bennünk. Add, hogy az egyszerű emberi szavak igévé formálódjanak. Hogy a te üzeneted átjárja a mi szívünket, formálja a mi gondolatainkat, erősítse a mi hitünket. Dicsérünk téged, hogy nem kell most máshol lennünk. Dicsérünk téged, hogy betegségeinkből felépítesz, hogy szomorúságunkban megvigasztalsz, hogy reménységet töltesz a szívünkben minden körülmények között. Áldunk téged, hogy egy nyelven, egy szívvel, egy hittel magasztalhatjuk szent nevedet, megköszönhetjük, hogy vigyázol ránk, hogy te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Köszönjük, Urunk, hogy most így együtt fordulhatunk hozzád, hogy taníts, hogy bátoríts, hogy ints, ha arra van szükségünk. Előtted valljuk meg bűneinket is, hiszen tudjuk, hogy szükségünk van te megbocsátó szeretetedre. Tudjuk, hogy nem vagyunk különbek másoknál, de mégis különleges kiváltságban van részünk, hiszen hallhatunk téged, az egyedül igaz Istent, és akit te elküldtél, az Úr Jézus Krisztust a Szentlélek által. Így áldunk téged mindenért, és kérünk, hogy táplálj bennünket a te élő szavaiddal, szent igéddel, és forrasz egybe, mint a te gyermekeidet, mint akiket egy atya szeretete ölel át, és mint akik egy nemzetnek lehetünk a tagjai. Így dicsérünk téged, és kérünk, szólj személyesen mindnyájunkhoz, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy most hozzátok is szólni kíván a megszentelt órában, írva található az olvasott Ószövetség ige szakaszban, a Királyok második könyve 19. fejezetének 30. és 31. versében. A megnevezett helyről így szól hozzánk Isten beszéde. Akik megmenekülnek és megmaradnak Júda házából, azok újra gyökeret vernek len, és gyümölcsöt hoznak fenn. Mert Jeruzsálemből terjed szét a maradék, és a Sion hegyéről azok, akik megmenekülnek. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Most mindenek előtt hadd köszöntsem nagy szeretettel a kedves testvéreket, a gyülekezetet, és hadd köszönjem meg a kis küldöttségünk nevében is azt a testvéri szeretetet, amelyel fogadtak minket, lelkész házas pár, gondnok urak, és mindazok a testvérek, akik már gondoskodtak rólunk. Tegnap este érkezhettünk a Hajdúböszörményi Kálvintéri gyülekezetből. Isten gazdag áldását kívánjuk mindjárt itt az alkalom elején a kedves testvérek életére. Még annyit röviden, személyesen, hogy én gimnazista koromban jártam itt, azóta itt nem fordultam meg, bár felvidéken több felé járhattam, és az maradt meg bennem Rozsnyóról, amikor a főtéren körbe sétáltunk annak idején, hogy milyen szép. Másrészt pedig, hogy milyen sok magyar szót hallok. Ez már egy kicsit régebben volt, de ez az örömöm és az első benyomásom, ez megmaradt. És így külön örülök, hogy most egy ilyen, mondjuk így bimbózó kapcsolat elején lehetünk itt, és hogyha Isten megadja, akkor esetleg még találkozhatunk ott is, a Hajdúságban, és itt is, Gömörben. Ami különös, és mindig Isten csodálja, amikor ő igét ad, és igét választ. A Bibliaolvasó rendünk szerinti Ószövetsége szakaszt olvastam, és amikor elkezdtem készülni erre az alkalomra, egyre másra éreztem azokat a párhuzamokat és azokat az üzeneteket, amelyeket szeretnék most megosztani veletek, testvérek, és amelyről hiszem, hogy nem emberi választás következtében kerülnek most elénk, hiszen óhatatlanul fölmerülnek a párhuzamok az egykori Izrael és Júda sorsa és a mi magyar népünk sorsa között, és még az sem befolyásolja ezt, hogy éppen június 4-éhez legközelebbi vasárnapon vagyunk együtt, de semmi sem véletlen. Kérlek, hogy így fogadjátok ezt. Annyira már ismerem az elszakított országrészek helyzetét, hogy erről a témáról nagyon bölcsen és alázatosan kell szólni. Mert mi magyarországi magyarok azért nem tudunk úgy belehelyezkedni a helyzetetekben, mint hogy ti itt éltek. Tehát nem szeretnénk úgy szólni vagy tanítani, hogy ez bölcstelen legyen, de mégis, amit az ige ezzel kapcsolatban a szívembe helyezett, arra meg azt mondhatom, hogy nem tehetek mást, mint hogy mondjam. Így nézzük meg, hogy miről is szól ez a szakasz a Szentírásban. Három gondolat emelődött ki bennem előttem. Először is arról beszél itt a profécia és az ige, hogy hogyan viszonyul Isten hatalma és a földi nagy hatalom. vagy mondjuk így, hogy a többség hatalmának kérdése. Aztán arról is szól, hogy melyik gyökér táplálja a gyümölcstermést. Hova is ereszkedik az a gyökér, ami fel tudja szívni az értető nedveket, és abból áldott gyümölcs lehet. És végül Isten indulatáról is olvasunk ebben a szakaszban. Akaratlanul is adódik tehát egy párhuzam korabeli Izrael és Júda sorsa, és a mi magyar népünk sorsa között. Krisztus előtt 722-ben tudjuk a történelemből, hogy az akkori asszír uralkodó elhurcolta az északi országrészt Asszíriába. Itt most pedig Júda életébe pillantunk bele, egész pontosan Szanhérib a király, őről tudjuk, hogy Krisztus előtt 704 és 681 között uralkodott. Elhangzanak proféciák, Ézsaiással találkozik Júda királya, Ezékiás, és talán ti is éreztétek, hogy ezek az ígéretek, hogy megmarad Jeruzsálem, sőt, onnan kibontakozva újraépül Júda népe. Ezt úgy hallgatjuk, még ha nem is szándékosan, de azt mondjuk, hogy de jó lenne ilyen proféciákat bírni, de jó lenne ilyen proféciákra támaszkodni. Majd erre még azért utalnék. Viszont ami legfontosabb, testvérek, hogy mindezt, amikor olvassuk, és ilyen hasonlóságokat vélünk felfedezni, akkor a hitünket tegyük mérlegre. Azért vagyunk itt Isten házában, és azért szól hozzánk az ige, hogy azt vizsgáljuk újra és újra, hogy pontosan miben is, kiben hiszünk, és hogyan hiszünk, hiszen tudjuk az egész Szentírás alapján, hogy a mi Urunk alapvetően mindig ezt vizsgálja. És még azt is merjük állítani, hogy a hitünk vagy hitetlenségünk szerint cselekszik velünk. Ezért sem mindegy, hogy pontosan mit hiszünk és hogyan hiszünk. Vizsgáljuk meg így együtt tehát ezeket a témákat, amelyeket most elénk hoz ez az Ószövetség ige szakasz. Isten hatalma és a földi nagy hatalom hogyan is viszonyul egymáshoz? Azt tudjuk, hogy a korabeli Asszíria a történelem egyik legkegyetlenebb birodalma volt. Erre sok bizonyságot lehet felhozni történeti forrásokból, de a Biblia sem cáfolja, sőt megerősíti. Tudjuk erről a bizonyos Szanhéribről, hogy leverte a babiloni uralkodót is, a nagy riválist, majd az Egyiptommal szövetkező palesztinai népek ellen fordult, és végül Júdáig is eljut, hogy az északi országrészt már korábban elhurcolták. Így most azt olvassuk, hogy Júdát veszi sorra, és az összes várfallal biztosított várost beveszi. Egyedül Jeruzsálem marad meg, ez van már csak hátra, hogy ezt is legyőzze. Vagyis Közép-Ázsia és a Közel-Kelet teljesen az ő fennhatósága alatt van, és teljhatalmú úrként uralkodik fölötte. Ő, a Szíria és a királya, a többség, ők a győztesek, ők azok, akik eddigi sikereik alapján bátran dicsekszenek vele, a korábbi szakaszban lehet olvasni, kicsoda tud megvédeni tőlünk, kicsoda tud megszabadítani a kezünkből, bárkit is. És itt a bárkit azért hangsúlyos, mert azok a követek, akik aztán ott a Jeruzsálem lakóit fenyegetik, hivatkoznak Istenre is. És kimondják, hogy még az Isten se. Még az Istennek se. Ugye egyébként ez ismerős, nem csak egy kicsit más összefüggésbe halljuk néha hitetlen rokonainktól, ismerőseinktől, hogy még az Isten se. Hát Asszíria is így gondolkozott. Jákve az Úr se fog tudni megszabadítani titeket. Aztán látjuk, olvastuk a végeredményt. Mégsem így lett. Mert mit üzen Isten Ézsaiás profétán keresztül? Azt olvastuk a 28. versben, mivel tombolsz velem szemben, és elbizakodott beszéded fülembe jutott, horgomat, orrodba vetem zablámat a szádba, és visszaviszlek azon az úton, amelyen idejöttél. Hogy ki az Úr, egyértelmű. Hogy az élő, történelmet formáló Istennek nem parancsol senki. Sőt, az van megírva, testvérek, hogy ha valaki ővele szemben tombol, mint itt például a Szanhérib, illetve az Asszír Birodalom, annak nincs esélye. Úgy, ahogy megiratott Jakab levelében például, Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmét adja. Kérdés az, hogy hisszük-e, hogy hiszünk-e a történelem formáló, mindenható Istenben, aki bármelyik uralkodó orrába perecet tesz, most így mondom, karikát, vagy éppen zablát a szájába, és arra irányítja, amerre ő akarja. Igen, mert a maradék megmenekül. Ott is megmenekült, és hisszük, hogy itt is és mindenkor igaz az Isten beszéde. És felszabadult Júda. Isten számára nincsen akadály. A világhatalmakat is úgy irányítja, ahogy ő jónak látja. Amerre akarja. Van egy nagyon érdekes mondat a példabeszédek könyve 21. részében. Olyan az Úr kezében a király szíve, mint a patak vize. Arra vezeti, amerre akarja. Arra vezeti, amerre akarja. És csak úgy csendesen fölteszünk egy-két konkrétumot, amit az itt lévők megértünk. Hol van az egykori Csehszlovákia? Hol van Jugoszlávia? És hol van a Szovjetunió? Hát ha nekem fiatal gyerekkoromban azt mondja valaki, hogy a Szovjetunió megszűnik, én kinevettem volna. Megmondom őszintén. Hát ilyen nem lesz soha. Hiszünk-e Isten világkormányzó hatalmában, testvérek? Viszont tudnunk kell, amire az ige ugyanúgy tanít, mint erre, ami Urunk végtelen hatalmára, hogy csak az a hit gyümölcsözik, amelyik alázattal párosul. Ez a hit csak az alázatosok életében található meg, amelyre Isten reagál és válaszol. Itt most nem olvastam, de ismeritek a történetet. Ezékiás király, amikor megkapja Asszíria királyának a dőjfös üzenetét, és azt a fajta pökhendi megjegyzést, hogy még az Isten se, senki nem fog megszabadítani titeket az én kezemből, akkor mit csinál a király? Beviszi a templomba ezt a levelet, kiteríti a hatalmas Isten előtt, és leborul. Na, itt kezdődik a megoldás. Nem én, majd mi, vagy valamelyik másik földi hatalom, mint például Egyiptom. Uram, csak te. Csak te. Elétálom. Tehetetlen vagyok. Nem szégyellem, hanem vállalom. Tehetetlenek vagyok, mint Júda, mint Jeruzsálem. Segíts! Könyörülj rajtunk, hatalmas Isten! És itt engedjétek meg, hogy úgy, hogy egynek érezzük magunkat veletek, egy kicsit nemzetünkről, meg más nemzetünkről is gondolkozzunk, csak röviden. Én úgy tudom és úgy tapasztalom, hiszen Isten megadta, hogy ma már a Kárpát-medencének minden olyan utódállamában járhattam, amely egykor történelmi Magyarországhoz tartozott. Azon kívül olvasni is lehet erről konkrét felméréseket, kutatásokat, hogyha úgy általában a vallásos buzgalmat nézzük, általában a templomba járók számarányát nézzük, akkor tudjátok, mi magyarok vagyunk a legutolsók. Nálunknál a többi nép nagyobb százalékban jár templomba. Ez is különbözik, tudom, városonként is, országonként is, de testvérek, ez általánosan megfigyelhető. Hogy ennek mi az oka, most ne jellemezzük, de talán ti is hallottatok erről, vagy lehet, hogy itt Rozsnyón is azért ezt tapasztaljátok, ha úgy bebetértek egy
másik templomba. Mi hajdúböszörményiek szintén különös helyzetben vagyunk, ennek is több oka van, és nem ez jellemzi csak a város nyilván, de azért elgondolkoztató nektek is, ha azt mondom, hogy ott jelenleg és már egy ideje, például a temetések 70%-a polgári temetés, és a 30%-on osztoznak a felekezetek. Mennyire alázatos a magyar? Mennyire tudunk és akarunk azzal a hittel Istenhez kiáltani, amelyel kiáltott Ezékiás? Ezt a kérdést helyezte a szívemre először Isten igéje. És tudjátok, ezt is elmondom tényleg alázatosan és csendességgel, minden ítélkezés nélkül, hogy amikor én először jártam Felvidéken, akkor egy innen nem is messze levő kis településen egy asszonnyal megismerkedtek szüleim, és én is részt vettem ott az első ilyen ismerkedő beszélgetésen, és az akkori 10 éves szívemet, fejemet megütötte, ahogy ez az asszony beszélt a többségi nemzetről. És nem értettem. Miért kell így beszélni? Biztos, hogy sok fájdalma van, az egész sorsunk, történelmünk, de azért így beszélni róluk. Mennyire alázatos a magyar? Mennyire bízunk mi valóban a mi Istenünkben, akiről még a himnuszunkban is éneklünk és imádságban megszólítjuk őt? Mennyire kell magunkban keresni mindannak az okát, ami történt? Ezeket a kérdéseket teszi föl az Isten igéje nekünk. A legújabb történeti kutatások, most olvastam egy műről még a könyvet, nem csak a recenzióját, tulajdonképpen a bemutatását, és ott ez a történész azt elemezgeti, hogy hát bizony, most ő különösen Erdélyre tér ki, ott azért a másik nemzet sokkal több gyermeket vállalt, mint mi magyarok. Azért ez a bizonyos nemzetiségi arány, ami kialakult, ez nem csak úgy magától lett, hanem szültek az anyán. Szóval, hogy is állunk mi a mi Urunk Istenünk elé? De lépjünk tovább, mert ez az ige arról is beszél, hogy melyik gyökér táplálja azt a gyümölcs termést, amit itt megígér Isten a korabeli Júdának. Igen, azt mondja, hogy a maradék megmarad, gyökeret ereszt lent, és gyümölcsöt hoz fent. Melyik az a gyökér? Melyik az a talaj, ahova ennek a gyökérnek bele kell kapaszkodnia? Hogy valóban gyümölcsöt teremjen újra, akkor Júda, ma pedig mi? Hihetetlen gazdag például a kulturális gyökerünk. Ezt megint kár lenne vitatni. És még azt is tudom és vallom, hogy például a történelmi Magyarországon belül Felvidék különösen sok írót, költőt, tudóst, művészt adott a magyar nemzet számára. Aztán csak egy érdekesség, egy irodalomtörténész barátom kutatta ezt ki, hogy a magyar költők és írók között sokkal nagyobb számban találhatók reformátusok, mint amennyi egyébként a százalékos arányunk a népességen belül. Hát kéne ismerni ezeket a neveket, de most csak éppen legismertebbeket röviden. Kazinczy Ferenc, Arany János, Jókai Mór, Ady Endre, Móricz Zsigmond, Szabó Magda, és sorolhatnánk. Hihetetlen erős kulturális gyökereink vannak. De hát itt is tudom, meg hallom, hogy akár még a magas Tátrának az üdülő övezetét eredetileg kiképítették ki. Hát ti jobban tudjátok, mint én. Csak hogy testvérek, legyünk egészen őszinték magunkhoz és az Isten igéjéhez. Ez a gyökér, bár hihetetlenül erősen gyökerezik a Kárpát-medencébe, mégsem tett minket sem békességesebbé, sem szaporábbá, sem alázatosabbá. És ugye értitek, ezzel nem becsülünk le semmit és senkit, ami nagyjaink közül.
De itt az a kérdés, testvérek, hogy újra tudunk-e gyökerezni, és hogy újra tudunk-e gyümölcsöt teremni, mint Isten elhívott népe, mint ez a különös nemzet, amelynek tényleg annyit adott. Mert ma Magyarországon, de hát egyébként itt Európában jellemző, hogy egy nő átlagosan másfél gyermeket hoz a világra. Hát így nyilván nem fogunk tudni szaporodni. Most mondjam keserűen, hogy még szerencsére a mai többi nemzet sem jár előttünk sokkal. Az már csak egy mellékmondat, hogy mondjuk Afrikában van olyan ország, ahol 7, azaz 7 gyermeket szül átlagosan egy nő. Tudjátok, miért mondom ezt, mert egyszer tényleg elindulnak erre felé. Na de térjünk vissza önmagunkhoz. Melyik az a gyökér? Mert testvérek, ha mi egyszerűen a múltunkra, egyszerűen nagyszerű kultúránkra támaszkodunk, ha abból akarunk meríteni erőt, jövőt, békességet, népszaporulatot, akkor azt kell mondanunk, hogy testvérek, erre a gyökérre nézve nincs Istennek külön ígérete. Nincs külön ígérete. Hogy ez valóban az a gyökér, ami fölszívja az élet nedveit, és amiből majd éltető gyümölcs érlelődik fenn a fán. Nézzétek meg! Júda megmaradásának gyökere sem a kultúrája, pedig nekünk is megvolt a sajátja. Amikor azonban Isten elkezd arról velük beszélni Mózesen keresztül, hogy tudjátok, miért választottalak ki titeket? Megvalom, amikor ideértem és először fölfogtam, akkor egy izgalommal vártam a folytatást ott a Bibliában. Na Uram, mondd meg, hát miért? Miért pont ők? És tudjátok, hogy folytatódik? Nem azért választottalak ki titeket, mert különbek volnátok a többi népnél, sőt, ott még mond egy-két negatívumot is Isten, hanem azért választottalak ki titeket, azért szeretlek titeket, így fogalmaz, azért szeretlek titeket, mert szeretlek titeket. Először egy kicsit csalódtam, aztán mondtam, Uram, köszönöm, ez elég. Szeretlek, mert szeretlek. És én hiszem, hogy ránk is így tekint. Így tekint a magyar nemzetre. Szeretlek, mert szeretlek. De ne magatokba keressétek, és ne abba gyökerezzetek, ami egyébként érték és kincs és kultúra, hanem máshova ereszétek a ti gyökereteket. Olyan helyre, amelyre ígérete van az Istennek, amelyre támaszkodva, amelyből erőt, életet merítve valóban élni fogtok, megújultok, és dicséritek a Szent Háromság Istent ezen a szép nyelven, amit kaptatok. Cseri Kálmánt hadd idézzem, éppen a tegnapi napi áhítatában írja a Kegyelem harmata című könyvében. Mikor fordult meg a rabszolga nép sorsa? Amikor eszükbe jutott az elfelejtett Isten, és kiáltani kezdtek hozzá. A segítséget Isten elkészíti, de csak a kiáltás során végre kinyújtott kezünkbe teheti azt ajándékként. De csak a kiáltás során végre kinyújtott kezünkbe teheti azt ajándékként. Kiáll csak én is bizalommal Istenhez. Fejezzé be az ige hirdető. Igen, testvérek, így érkezünk el a harmadik üzenetéhez ennek az ige szakasznak, amelynek úgy megörültem, mert nagyon sokat elárul Istenről, és igazi reményforrásunk. Mert Isten indulatos Isten. Ugye érdekes ez a kifejezés, mert erről általában negatív dolgok jutnak eszünkbe. Ha valaki indulatos, az nem szokott nagyon szimpatikus lenni. De magyarul is értjük, hogy ez az indulat szó, ez sokkal többet jelent. És az eredetiben, a héberben különösen, mert ez azt jelenti, hogy nem közömbös. Nem közömbös Istenünk, hanem indulatos Istenünk van. Mert ez az indulat, érzés, hevület, lelkesedés, változtatni akaró szándék, sodró lendület. Erről beszél itt a 31. versben, ahogy olvastuk. Mert Jeruzsálemből terjed szét a maradék, és a Sion hegyéről azok, akik megmenekülnek. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Magyarra így fordítják általában a Bibliák, hogy Isten féltő szeretete. Az az indulat, amit majd mindjárt idézek, hogy az Úr Jézus Krisztusban is megvolt, ahogy a Krisztus himnusz lejegyzi a Filippi levélben. De először gondoljátok végig, nem közömbös Istenünk van, hanem olyan, aki tud lelkesedni és lelkesíteni, akinek megvan a véleménye, akinek vannak érzései. És ebben az is benne van, mondjuk ki testvérek, hogy bizony indulata van a bűnnel szemben is, mert az megint egy egyoldalú istenkép lenne, torz istenkép lenne, ha azt mondanánk, hogy Isten indulata nem reagál a bűnre, de reagál arra is. Bűn gyűlölő Istenünk van. Ez is benne van az ő indulatában. Ne szépítsük. És amit kijelentett, ahhoz tartja magát. Ez is benne van, az az indulat, ami őt arra viszi, hogy komolyan vegye saját szavát. Ragaszkodjon ahhoz, amit megígért, amit kijelentett. Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmét adja. Ez az indulatos Isten az, aki megmentett minket. Először is mitől, és ez a lényeges testvérek, hogy megértsük. Először is minket bűneink átkától akar megmenteni, nemzettől függetlenül. Ez az első, ide gyökerezzen le a hitetek, ide ereszétek a ti gyökereteket, és ha ebben megújultok, bárhol éltek, akár mint magyar nemzet megújultok. Együtt is. Ide nyúljon vissza a gyökér. Azt keresd, hogy Istennek milyen az indulata a bűnnel szemben, mert csodálatos. Felfoghatatlan és kitalálhatatlan, amit ő végig gondolt. Le is írja a Biblia, hogy ebbe angyalok kívántak beletekinteni ebbe a titokba. Nem értették, senki el nem tudta képzelni. A sátán is jó mellé fogott, így mondhatjuk. Akkor fellázadt és azt gondolta, hogy végképp maga mellé tudja állítani az emberiséget. Hát tévedett, nagyot tévedett, mert az Isten olyat gondolt indulatában, ami örök váltságot szerez minden bűnös embernek, aki hisz Jézus Krisztusban. Mert Isten indulatába belefért az, amit mi fel se tudunk fogni. Mit jelentett elengedni a fiát? És végignézni, ahogy szenved, és ki szenved ott a kereszten. Ez az ő féltő szeretete. Ebbe a féltő szeretetbe gyökerezzen bele a mi hitünk. És akkor gyümölcsöt termünk fel. A hétköznapokban, az életben, a nemzetben, a családban és mindenütt, ahol élünk. Ide gyökerezzen vissza minden, és erre támaszkodjunk. Uram, azt írtad, és azt írattad meg az apostollal, aki az ő tulajdonfiát nem kímérte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Vele együtt mindent nekünk. Ez az Isten indulata. Jó indulata. A kereszt evangéliuma, és ez hirdettetik 2000 év óta, és csak itt a Kárpát-medencében több mint 1000 év óta a mi szép nyelvünkön. Gyökerezzetek meg abban az indulatban, amelyet így jellemez a Krisztus himnusz, hadd idézzem még a Filippi levél második részéből. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és emberként élt. Megalázta magát, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Akik Jézus Krisztus váltságába, az ő áldozati halálába gyökereznek a hitükben, erre támaszkodnak, Isten szeretetét ott látják és láttatják, hiszen amikor a jól ismert mondatot idézzük, ugyanerről beszélünk, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen, adta, keresztre adta, hogy minket megmentsen, hogy aki erre a hitre épít, annak örök élete legyen, és az majd ott térdeljen az Úr Jézus előtt boldog örömmel, mert ott fogunk együtt térdelni, testvérek, és akkor már egy nyelven fogjuk magasztalni az élő Istent. Ezért a nagy csodáért és indulatért, szeretetteljes indulatért, amely által megmentett minket,
amikor a fiát föláldozta értünk és helyettünk. És ott fog térdelni minden népből, minden nemzetből a hívő sereg. És most gondoljon ki éppen a szomszédjára, meg mindenki másra, aki lehet, hogy most még nincs hitben, de hitben lehet, ha szolgálunk felé, ha hirdetjük az evangéliumot neki. És ott fogunk együtt énekelni, és együtt magasztaljuk az élő Isten teljes örömmel. Mert mindenki ott lesz, és boldogan térdel Jézus elé, aki az övé. Mert a hűséges, szeretetteljes, a világ legjobb indulatát felmutató Isten gyermekévé lehettünk. Urunk minden áron megtartja az ígéreteit. Ő hű és ő hű marad, ő magát meg nem tagadhatja, hogy olvassuk a második Timóteusi levélben. Azt is vallom még hozzáteszem testvérek, hogy bárhogy az elején utaltam rá, a mi nemzetünk, ha felszínesen vizsgáljuk, akkor azt mondjuk, hogy a vallásosság tekintetében valahol hátul hullog az európai nemzetek között, vagy különösen itt Közép-Európában és Kelet-Európában. De az odaszánt szívő, hívő emberből sok van. Viszonylag sok van a többiekhez képest. Ezt is észre kell venni. Ezt is látni kell, hogy Isten nem felejtette el ezt a népet. Van maradék, és lesz. És ha meggyökerezünk újra ott, ahol kell, abba, akibe kell, akkor gyümölcsöt hozunk fel. Akkor világít az életünk. Akkor vezetni tudunk másokat is Krisztushoz. Akkor a ránk bízott sok-sok tehetséget, nagyszerű ötletet, munkabírást és mindent, amivel megajándékozott minket Isten, azt tudjuk hasznosítani. Nem csak a családunk, és nem csak a mi javunkra, hanem más európai népek javára is. És én hiszem, hogy ez az ige pontosan erről szól, és arra bátorít, hogy kiáltsunk Isten irgalmas indulatáért, mert őtőle függ mindez, hogy megtörténjék, és végül ezt helyezte a szívemre, hogy elmondjam nektek is, hatalmas ajándék, testvérek, hogy Isten indulatától függ, őtőle indul el az ébredés, őtőle indul el a lelki megújulás. Mert ő kérhető erre. És ebben az a jó hír, testvérek, hogy nem tőlünk függ, nem azt nézi, hogy na mit csináltál eddig? Hát nem vagy elég jó, nem kell lesz. Nem így gondolkodik az Isten. Az ő szívében dőlnek el az igazán nagy dolgok. Az ő szívéből indult maga az egyház. És az ő szívéből indul el minden ébredés, minden megújulás. Az Isten a seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt, mondja Ézsaiáson keresztül. És Szanhérib elmenekül, aztán áldozatul esik a saját fiai keze által. És az történik, amit a próféta által Isten megmondott. Mert Isten úgy döntött, hogy megmenti Jeruzsálemet és újraépíti Júda népét. Isten így döntött, és senki nem tud ellenállni. De hogy is indult mindez? Volt egy király, aki bevitte a vádokat, bevitte az ellenség szavát a templomba, kitárta Isten elé, leborult. Kiáltott Istenhez. Segítségül hívta az Úr nevét. Ennyi. Minden mást Isten cselekedett. Hála legyen neki. Ezért van remény, élő reménység. Mert mi ismerjük ezt a Szent Háromság egy örök Isten. És segítségül hívhatjuk itt és a határok másik oldalán. Bárhol élünk, és ezért jó együtt lenni, és együtt imádkozni, együtt énekelni, egymást szeretni, és egymást bátorítani, hogy testvérek, kiáltsunk együtt, lelki megújulásért. Hogy ezek a lelki gyökerek oda Jézus Krisztusba, ami megváltunkba, ereszkedjenek le újra, rátámaszkodjanak, belőle merítsenek. És akkor gyümölcsöt fogunk teremni fenn a hétköznapokban. És egy napon ott legfelül, legfentebb. Együtt dicsőítjük az Urat, bárhol éltünk ezen a földön. Összefoglalásképpen hadd idézzem a 37. Zsoltárt, mert hiszem, hogy mindez beteljesedik azok életében, akik az Úr Jézus Krisztusra támaszkodnak, akik előtte alázatosan megvallják, hogy nem vagyok jobb, nem vagyok külön, mint más, de hiszek benned, Uram, és tőled várom az igazi gyümölcstermést. 37. Zsoltárból az 5. verstől idézem, figyeljétek, mit is ígér itt Isten igéje. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít. Légy csendben, és várj az Úrra. Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja. Tégy le a haragról, hagyd el a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Mert a gonoszok kipusztulnak, de akik az Úrban reménykednek, azok öröklik a földet. Egy kis idő még, és eltűnik a bűnös, körülnézel, de nyomát sem találod. Az alázatosak öröklik a földet, és teljes békességet élveznek. Így legyen Krisztus által. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Mennyei édesatyánk, köszönjük neked a te igédet. Köszönjük, bár egyértelműen magad elé állít és leleplez. Hiszen olyan sokszor hitevesztettek vagyunk, máskor magabízók. Egyszer elkeseredünk és mindent feladunk, máskor meg azt gondoljuk, hogy vagyunk valakik, jobbak, mint mások. Kérve kérünk, adj nekünk őszinte alázatot, ahogy annak idején Júda királya is bement a templomba, kitárta a szívét, az ellenség sokféle vádját, nem vádolt senkit, csak egyszerűen elé borult, és te lehajogtál. És te gyümölcsöt érleltél az ő életükben. Hadd gyökerezzünk Úr Jézus Krisztus újra belé, a te szeretetedbe, a te indulatodba, abba a jó indulatba, amely felülmúl minden emberi értelmet, amely tisztább és szentebb minden emberi gondolatnál és érzésnél. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy szeretsz minket. Köszönjük, hogy önmagadat adtad a mi bűneinkért. Köszönjük, hogy általad megnyílik a menny, és a mennyben ott lehetünk mi, magyarok. Ott lehetnek mindazok, akik segítségül hívnak téged, akik rád támaszkodnak, akik benned bíznak. Adj nekünk megújulást külön-külön is és együtt is. Kérve kérünk, te fordítsd gyümölcstermőre a mi életünket, hogy akik látnak és hallanak, azok veled találkozzanak, a te indulatoddal, a te szereteteddel, a te megbocsátó kegyelmeddel, a te bölcsességeddel és a te alázatoddal. Úr Jézus, szeretnénk hasonlítani hozzád. Végezd bennünk ezt a munkát, ahogy meg is ígérted. Olyan nagy a mi küldetésünk, kevesen vagyunk, fogyunk is, Urunk. De hisszük, hogy számodra semmi sem lehetetlen, ahogy annak idején újraépítetted Júda népét, a leigázottakat, megvigasztaltad, megerősítetted. Kérünk, hajolj le hozzánk is. Szeretnénk alázatosan betölteni azt a küldetést, amit ránk bízol, és ránk bíztál itt a Kárpát-medencében. Szeretnénk hirdetni a te jó híredet, a te evangéliumodat. Szeretnénk szeretni másokat, ahogy te is személyválogatás nélkül szereted a nemzeteket. Szeretnénk, Urunk, hirdetni, hogy nincs jobb nálad, és nincs jobb indulat, mint a te indulatod. Így köszönjük még egyszer, hogy együtt lehetünk itt és most, hogy együtt dicsőíthetünk téged, együtt magasztalhatunk és kérhetünk. Áldj meg bennünket egyenként, családjainkban, otthonainkban, gyülekezeteinkben, itt ebben az országban és Magyarországon. Áldj meg minket, Urunk, mert rád szorulunk és boldogan valljuk, a te áldásod mindennél többet ér nekünk. Így magasztaljuk a te szent nevedet és kérjük, hogy vigasztald gyászolóinkat, gyógyítsd betegeinket, áld meg közeli és távoli rokonainkat, vezetőinket, úgy az Anyaszentegyházban, mint a közéletben. Könyörögbe kérünk bölcsességért, Urunk, add a te szent lelkedet a te gyermekeidnek, hogy valóban rád tekintve jó döntéseket hozhassunk a magunk helyén, és könyörülj ezen a kontinensen is, Urunk, hiszen olyan sokan elfelejtettek téged, olyan sokan már elfordultak tőled. De hisszük, hogy van és él a szent maradék, mert a te indulatod, a te jó indulatod ma is él és munkálkodik Európában is. Dicsérünk, áldunk, magasztalunk téged, és kérünk, maradj velünk, ahogy megígérted. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben.